Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Tisztelettel köszöntöm a Rádió Bécs hallgatóit. Engem Gerő Péternek hívnak, ez pedig a Szia Tanár Úr című műsor, amely páratlan heteken szerdán 15 órától hallható a rádióban. A Szia Tanár Úr műsora arról szól, hogy megismerjünk, megértsünk valamit, amiről hol sajnos, hol szerencsére a legtöbbünknek nincsenek személyes tapasztalatai. A mai műsor alcíme: Miért látjuk ennyire eltérően a világot? Több korábbi műsorban is szóba került már, hogy az eltérő helyzetekben lévő emberek eltérő módon gondolkodnak, mintha a világról alkotott képünk, a világról alkotott modellünk eltérő lenne, pedig ugyanabban a világban élünk. Van tehát egy képünk arról, hogy mi vesz körül bennünket, de ez a kép sohasem teljes. A valóságnak mindig csak egy kis része, modellje. A mai műsorban sok beszélgető társam van, akikkel arról folyik a szó, hogy miért alakult ki ugyanarról a valóságról ennyiféle modellünk. Először a szociális munkásképzés egyik tanárával és néhány tanítványával beszélgettem. Azután megkérdeztem a modellekről egy informatikus múltú és gondolkodású szakembert, és végül olyas valakihez fordultam, aki autista kisfia révén a családjában tapasztalja meg a nagyon eltérő világképek működését. Vajon miért látjuk ennyire eltérően a világot? Hogyan fordulhat elő, hogy néha ennyire nem értjük egymást, pusztán azért, mert a másikunk más lát a világból? Nem tagadom, hogy azért foglalkozom ezzel a kérdéssel, hogy majd további műsorokban arról is szó esessen, hogy min múlik, hogy a világot milyennek látjuk. Beszélgetünk majd arról is, hogy természetesen nem kell egyetérteni mindenkivel, de megérteni viszont nagyon is fontos, hogy mások hogyan gondolkodnak és miért úgy. Eltökélt szándékom, hogy erről a szerteágazó és nehezen megfogható témáról a műsorok során egyre pontosabban tudjunk szót érteni egymással valamennyiünk hasznára. Kis szünet után kezdődik a beszélgetés a szociális munkatanárral és a tanítványaival. Arról, hogy ezt a gyönyörű világunkat hogyan láthatjuk ennyire eltérően.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
A most következő beszélgetés egy egyetemen zajlott, ahol többek között szociális munkásokat is képeznek. A szociális munkás a legnagyobb segítő foglalkozások közé tartozik, mint a pszichológus és a pszichiáter. A szociális munkás abban segít a különféle válsághelyzetekben lévő embereknek, hogy a nehéz helyzetükből kiutat találjanak. A szociális munkatanszék egyetemi adjunktusa, dr. Varga István 3 másodéves hallgatót is bevont a beszélgetésbe. A következő percekben tehát Millei Melinda, Fabisz Elizabeth Erzsébet és Steiner Felicián hozzászólását is hallani fogjuk. A beszélgetés február 6-án csütörtökön volt. A bevezetésben utalás hangzik el egy másnapi műsorra Fehér Zoltán informatikus és irodalmár barátommal, hasonló témában beszélgettem, és az a beszélgetés másnap volt műsoron a Civil Rádió Buborékrepesztő című sorozatában. Ennek egy részletét halljuk is a későbbiekben. Most tehát dr. Varga István, PhD fokozatú egyetemi adjunktussal és másodéves szociális munkaszakos tanítványaival, Millei Melindával, Fabisz Elizabeth Erzsébettel és Steiner Feliciánnal beszélgetek. Egy informatikus részvételével volt egy beszélgetés, amelyik holnap kerül adásba, arról szól, hogy különféle modellek szerint gondolkodunk, és sokféle modell tűnhet sikeresnek. Olyan példákról volt szó, hogyha valaki úgy emlékszik, hogy ebben a szobában 10 szék van, pedig valójában csak 8, de ő 5 embert akar meghívni, akkor tök mindegy, hogy az ő modellje hibás vagy nem hibás, ebben az esetben ő úgy fogja érezni, hogy megfelelően készült fel és megfelelően viselkedett. A kérdésem az, hogy milyen modellek szerint gondolkodunk.
A modellről nekem 2-3 dolog eszembe jut. Az első az a Fordnak a T-modellje, ami azért érdekes, mert innét indult el a tömeggyártás
a személyautónak, igen.
A gépkocsiknál, de ennek olyan járulékos hatása volt, ami az élet több területén hatott, tehát a Ford azért tudott a dolgozóinak nagy fizetést adni, mert sok autót el tudott adni, és ezért a Ford dolgozók is utána tudtak venni ilyen Ford T-modellt. Ez az egyik, ami az eszembe jut. A másik, ami az eszembe jut, a szerepek. Tehát a modell és a szerep az lehet, hogy ha nem is teljesen, de talán a szinonimája egy picit egymásnak.
Ha én aszerint viselkedem, amilyen modell szerint gondolkodom a világról, nyugodtan nevezheted szerepnek. Nekem nagyon tetszik ez a megfogalmazás.
Jó, tehát ha elfogadjuk ezt a gondolatmenetet, akkor életünk az modellek és szerepek sorozata. Ugye van egy Goffman nevezeti szociálpszichológus, aki a szerepekről írt, és akkor ő azt vezette föl, hogy több szerepet viszünk életünk során,
persze,
akár egy napon belül is.
Persze.
Tanárszerep, egy oktatónál apa szerep, házastársi szerep, ha vásárolok, akkor vásárlói szerep, és hogy folytathatnám. És talán a modellek is ehhez hasonlóak, és akkor megint egy ilyen szociálpszichológiai tényt hoznék, hogy az ember az valahogy úgy működik, hogy a gondolkodását igyekszik bizonyos modellek szerint vinni, és vannak tipikus ilyen modellek, és az embereket is sokszor beskatujázzuk egész egyszerűen azért, hogy egyszerűbb legyen az alkalmazkodás.
Az embereket beskatujázzuk, ez is a modelljeink egyike, ha jól értem, ezt mondod.
Most nem, itt nem a rossz értelmű beskatujázásra gondolok, hanem egész egyszerűen nincs idő arra, hogy mindenkit megismerjünk nagyon mélyen, és bizonyos külső vagy belső jegyek alapján betesszük egy polcra, ha úgy tetszik, egy modellbe.
Jó vagy rossz dolog az, hogy nagyon sokszor modellekben gondolkodunk, sémákban gondolkodunk, szabványos megoldásokban gondolkodunk?
Szerintem nem feltétlenül jó az, hogy modellekben gondolkodunk, nem minden esetben, mert felületes képet alkotunk egy-egy emberről, pont azért, mert nincs időnk megismerni, viszont ha már kialakítottunk egy felületes képet, akkor sokszor elsiklunk a fölött, az ember fölött, és nem is akarunk utána már időt fordítani arra, hogy jobban megismerjük, és egyébként mondjuk ezen változtassunk. Úgyhogy szerintem nem feltétlenül jó ilyen ebben gondolkodni. Nekem egyébként a modell szó kapcsán inkább az a család által, meg a közvetlen környezet által formált ilyen viselkedés jutott inkább eszembe, hogy ugye mit hozunk otthonról, és hogy mit követünk, mondjuk amit a szüleinktől látunk, vagy éppen tudatosan mi az, amit nem követünk, amit tőlük látunk. Nekem ez ugrott be róla.
A kettő eléggé összefügg. A családi környezetben látjuk először azt is, hogy más emberekről milyen vélemények alakulnak ki. De hadd kérdezzek meg valamit. Volna egyáltalán módunk mindenkit egyénileg külön megismerni, és az ő egyéni tulajdonságai alapján viselkedni vele?
Nem, valóban nincs egyébként erre idő, de akkor sem jó, hogy ennyire felületesen vizsgálódunk. Nincs idő, de nem jó.
Nincs idő rá, de más lehetőség nem igen van, tehát bemegyek a boltba vásárolni, nem beszélgetek el a pénztárossal, hogy ő milyen személyiségű ember és hogy viselkedjek vele, már csak azért se, mert ahogy István mondja, ő is egy szerepben van, ő ott pénztáros, és a teljes kommunikációnk arról szól, hogy ő mondja az árat, én oda tartom a kártyát, az nem működik, akkor valahogy reagál, tehát sémákat valamilyen algoritmust hajtunk végre.
Igen, és ha jól tudom, Melinda, te dolgoztál a vendéglátásban.
Vendéglátásban.
Na most, ha ott néhány másodperc alatt kell felmérni egy vendégnek a szerepét, modelljét, típusát, akkor ez hogyan működött? Ez tanulható, ez ösztönösen elsajátítható?
Hogy szerintem tanulható, és meg ösztönösen is elsajátítható. Én kereskedelemben és vendéglátásban is dolgoztam már, tehát pincérként is, konyhában is, eladóként is, úgyhogy egészen más-más mindegyik munkakörben, hogy hogyan ítéljük meg az embereket. Pincérként például nagyon meghatározó az, hogy éppen nekem milyen kedvem van, még talán az időjárás is befolyásoló egy ilyen szempontból, meg hogy maga a vendég hogy jön oda. Tehát, hogy nem mindegy, hogy például előtte halt meg az édesanyja, nem mindegy, hogy előtte 3 órát ült dugóba, mert egészen máshogy fog viselkedni, és ez az adott viselkedés határozza meg azt, hogy például én mit gondolok arról az adott illetőről. Mert lehet, hogy egyébként egy tündéri, kenyérre kelhető emberről van szó, de abban az 5 percben, amíg én kiszolgálom, rettenetes otthonba módon viselkedik, és én úgy gondolom, hogy ő alapjáraton is így fog viselkedni. De biztos vagyok benne, hogy engem is másként ítélnek meg, mert a kasszában nincs idő kedveskedni, főleg nem egy nagy Interspárban vagy egy hasonló helyen, nincs idő kedveskedni, nincs idő udvarias formákra haladni kell, és biztos vagyok benne, sokszor rólam is azt gondolják, hogy úristen, mekkora egy unkó vagyok, vagy milyen vehemensen viselkedek, és hogy mégis mit képzelek én magamról, hogy a 22 évemmel én itt utasítgatom őt, mert látom az emberek arcán ezt.
Hogy viselkedsz? Úgy viselkedsz, ahogy az a szerepkör megköveteli.
Igen.
Te akkor, hogy mondjam ezt? Nem akarom azt mondani, hogy a pénztárgépnek egy kiegészítő alkatrésze vagy, de azt működteted.
Így van.
Azt működteted, igen.
És kellemetlen egyébként, hogy ilyen modellekben kell néha létezni, meg ilyen szerepekben kell léteznünk, mert nekem nagyon nem önazonos az, ahogyan például a kasszában kell viselkedjek. Tényleg, én szeretek egyébként udvarias lenni, és szeretek kedvesen elbeszélgetni mindenkivel, a legutolsó nénikével is a boltban, és sokszor látom, hogy fájdalmat és kellemetlenséget okozok azzal, ahogy viselkedek, de mégis kénytelen vagyok ezt a szerepet felvenni.
Azt mondod, hogy szívesebben viselkednél egyéni módon. Én viszont, ha bemegyek a boltba, kérlek, bocsáss meg, hogy szemtől szembe mondom, marhára nem érdekel, hogy ki ül a pénztárban, és ha holnap más ül a pénztárban, én ugyanazt a viselkedést várom el. Én azt várom, hogy oda se kelljen figyelnem, hanem tudom azt a mechanizmust, már máshogy jár az eszem, a fene egye meg elfelejtettem tejfölt venni, mi lesz, most hogy menjek vissza. Én már ezen gondolkodom, és nem is akarok törődni azzal, hogy a pénztárban egy úgynevezett emberi lény ül. Számomra a pénztár az a kütyű, amelyik leolvassa a kártyámat és kiad egy blokkot. Elnézést kérek, ha ez durván hangzott.
Nem hangzik durván, egyébként szerintem ezt megint csak
én meg a bunkó vásárló vagyok, aki sorba áll az Oceanban, és 10 álltak előttem, és minden volt valami probléma, és 20 állnak mögöttem. Gondolkodási modellekről beszélgetünk, a Szia tanár úr sorozat Miért látjuk ennyire eltérően a világot alcímű műsorában. eljutottunk a különféle szerepekig, amelyeket eljátszunk az életünkben nem mindig ellentmondásmentes módon. Folytatódik a beszélgetés a szociális munka oktatójával, dr. Varga István, PhD fokozatú egyetemi adjunktussal és másodéves tanítványaival, Millei Melindával, Fabisz Elizabeth Erzsébettel és Steiner Feliciánnal.
Hát ez a kasszás történethez én is hozzá tudok szólni. Én a kis Tescóban, az Arany János utcában szoktam kasszásként dolgozni. És én igazából azt figyelem meg, hogy bennem egy ilyen szerepválság jelenik meg. Tehát egyrészt ott vagyok, mint kasszás. Másrészt viszont, hogyha találkozok egy olyan élethelyzettel, hogy besétál hozzám a kis nyugdíjas, aki a marék aprójával jön, és alig rak föl valamit a kasszaszalagra, azért összeszorul a torkom meg a szívem, hogy úristen, legyen elég a pénz, mert én nem tarthatok magamnál a pénzt, nem pótolhatom ki, hogyha nincs nála elég, és elég gázos szituációk szoktak kijönni, mikor nincs elég pénz nála, és itt már a szociális munkás jelenik meg bennem, aki mindenáron segítene neki, de nem tud.
Nem tudsz, mert abban a pillanatban, abban a szerepkörben
abban
vagy.
Abban a pillanatban a kasszás szerepkört kell betöltenem.
Igen, igen. Műszak után nyugodtan oda mehetsz hozzá, és segíthetsz, de ott azt a folyamatot kell végigcsinálnod, mellesleg valószínűleg őt is zavarba hoznál, hogyha másképp viselkednél. Ő ezerszer volt ilyen helyzetben, tudja, mire készülhet, és arra ő hogyan reagáljam.
Hát képzeljük el, hogy elterjedne, hogy XY kasszás kiegészíti azoknak a... Tehát nem tud eleget fizetni valaki, és akkor kiegészíti a pénz összeget. És akkor utána elkezdődne egy ilyen folyamat, hogy mindenki ahhoz a kasszáshoz menne, hogy fizessen neki többet. Ez a modellből való kilépés.
Igen. Viszont azt mondtad, hogy viselkedési válság. Noha valójában a viselkedésed olyan kell, hogy legyen, mint a kasszásé. Tehát lehet benned egy érzelmi válság, de viselkedni úgy kell, ahogy azt a szerepkör előírja. Én nem voltam soha kasszás, de úgy tudom és úgy sejtem, hogy eléggé precízen van előírva, hogy mit tehet és mit nem, mit mondhat és mit nem.
Hát igen.
És hogyha én lennék a kasszások felettese, én is precízen elő akarnám írni, hogy mit tehet és mit nem, és mit mondhat és mit nem, mert működtetni kell a rendszert. Mit lehet ez ellen csinálni? Az esetek döntő többségében időnk sincs, alkalmunk sincs másra, mint hogy valamilyen séma szerint viselkedjünk. Ráhozunk egy sémát valakire, valamilyen viselkedést elvárunk tőle, ez is önmagát beteljesítő jóslat, mert ha már azt szerint viselkedem vele, hogy ő biztos undok lesz, akkor előidézhetem, hogy az is legyen. És azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek döntő többségében ez működik. Hát így viselkedünk.
Hát ez az akció-reakció elve, ha jól értem, amit... Ahogy én viselkedek, azt várom el sokszor a világtól, de sokszor meg nem azt kapom vissza. Vagy jó értelemben, vagy rossz értelemben.
Amit vagy hajlandó vagyok fölfogni és észrevenni, vagy nem.
Igen.
Nagy József, a Szegedi Egyetem most már nyugdíjban lévő neveléstudományi professzora, a gondolkodási tudatosság két legelterjedtebb lépcsőjének a mintakövető és a sémakövető viselkedést tartja, amelyben az ember egész életében a tanult minták, illetve sémák szerint viselkedik. Van-e fölött is két szint, amelyekre a professzor úr azt írta valahol, hogy ezeknek a pszichológiai feltérképezése hiányos a megfigyelhető esetek csekélyszáma miatt. Tehát mégiscsak működik az, hogy a sémák és minták szerint viselkedjünk. Mit csináljunk akkor?
Hát ez egy nehéz kérdés. Szerintem azért
hát is... azért tettem föl.
Hát igen. Talán egyszerűbb is egyébként úgy létezni így egész életünkben, én szerintem, hogy kicsit, mintha mindig követnénk másokat, mert az egyszerűbb, és akkor, ha tudom, hogy őtől ezt várom, akkor kicsit oldottabb is vagyok, hogy nem kell semmiféle hirtelenbe jövő dolgot megoldanom vele kapcsolatban. Nem tudom ezt így jobban megfogalmazni, de hogy olyan, mintha csendes mederben folyna egy végig az egész életünk, ahol mindenkiről tudjuk, hogy jó, ő ilyen, jó, olyan, ő ebben a szerepben van, és akkor mindig tudjuk, hogy hogy kell viselkednünk. Nekem kicsit inkább ez egy olyan, mintha mindenkinek lenne egy ilyen berögződött véleménye egy adott dologról, és akkor még véletlenül sem kell elgondolkodnunk senkinél semmit.
Sokaknál ezt tapasztalod?
Egyébként én igen.
A magánéletben és a szociális munkás tanulmányait során is?
Igen. Egyébként én igen. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak.
Most, hogyha a modell mellett ugye behúztuk a szerepet, és emellé behúzzuk a szocializáció fogalmát, akkor, mint a Melinda mond, a gyerek először ugye azt látja, érzi, tapasztalja, amit a családjából lát, a szüleitől, testvéreitől. Ugye ez a természetes. Aztán 3 éves vagy 4 éves korában óvodába kerül,
igen,
ott akkor a kortársok kort kezd előtérbe kerülni. Iskola, ott még inkább, kamaszkor, na itt aztán elszakad a cérna, és a szülőket már kevéssé követik. Illetve van még egy
az dolog. A cérna elszakad, de más cérnák jönnek létre. Hát.
Igen. És van még egy dolog, ami engem nagyon izgat, hogy a virtuális térbe levő modelleket is mennyire követjük, de hát ez lehet, hogy egy másik beszélgetés témája kéne, hogy legyen. Tehát én a szocializációt hoztam most be ebbe a beszélgetésbe.
Köszönöm szépen, hogy föltetted helyettem azt a kérdést, amit én akartam. Én akartam rákérdezni arról, hogy rendben van, sémák és minták, honnan szedjük ezeket? És erre válaszolod te azt, hogy szocializáció útján.
Én ezzel abszolút egyetértek, így van. Mindenki saját környezete által tapasztalja meg, és az adott közegben, a közegből hozza ezeket a mintákat, ahogyan viselkedik és ahogyan gondolkodik.
Tehát ez azt jelenti, hogyha úgy hozta volna az élet, hogy valamelyikünk egészen más közegben, valamilyen természeti vagy társadalmi katasztrófa során elvetődünk a földgolyó egy egészen másik pontjára, és ott növünk föl, akkor abban szocializálódunk, és olyan emberré válunk? Az ottani normák és minták szerinti emberré?
Biztos, hogy akadnak kivételek, akik nem fognak az adott környezethez igazodni, mert szerintem ilyenek mindig vannak, de nagy arányon igen. Ahhoz fognak igazodni. Ha most én például egy afrikai törzsbe születek bele, akkor nyilvánvalóan egészen másként gondolkodok a világról, meg a körülöttem lévő dolgokról, meg úgy általában az emberiségről, mint például most jelen helyzetemben. Úgyhogy szerintem nagyon is meghatározó.
Nekem a modellről a divat jut eszembe, a tudomány, a művészetek jutnak eszembe, meg ugye a társadalmak, vagy minden társadalom elvár, hogy valamilyen modell szerint éljék a tagjaik az életüket.
Igen, minden társadalomban.
És hogyha valaki megpróbál egy kicsit is eltérni, akkor rossz szemmel néznek rá, vagy kivetik magukból, vagy... Szerintem ez a modell ez jó is, meg rossz is. Attól függ, hogy mennyire várja el a társadalom az adott szemétől, hogy ezt a sablonos modellt ezt betartsa az betartsák.
Tehát, ha jól fogom föl, most 2 dolgot hoztál szóba. Igen. Az egyik az volt, hogy minden társadalomnak, hadd tegyem hozzá, minden társadalomnak minden korban megvannak a maga modelljei. Igen. Őszintén szólva, nehezen tudnék olyan viselkedésformát elképzelni, amelyik valahol valamikor ne lett volna norma, és valahol valamikor ne üldözték volna. Rengeteg példát lehet mondani nagyon-nagyon furcsa dolgokra. És a másik, amit szóba hoztál, az pedig az, hogy a társadalmak eltérnek abból a szempontból, hogy milyen mértékű alkalmazkodást várnak el. Lehet-e ezek közül bármelyikre azt mondani a modellek kapcsán, hogy azok az igazán jó modellek, és lehet-e a társadalom viselkedésére bármit mondani, hogy ilyen vagy olyan mértékben jó, ha elvárja az alkalmazkodást? Bocsánat, ez 2 külön kérdés volt. Hadd mondjam először csak az egyiket. Nagyon-nagyon sokféle modell létezik, nagyon eltérőek. Lehet ezeket valahogyan rangsorolni, lehet-e valamelyikre azt mondani, hogy jobb? És egyáltalán mit jelent az, hogy jobb?
Relatív. Relatív? Kinek mi a jobb?
Kinek mi a jobb, tehát egyéne válogatja?
Igen. Hú, hát én nagyon szélsőségeset mondanék így ezzel kapcsolatban, hogy talán így a túléléshez, idézőjeles túléléshez, melyik lehet a legjobb, melyiket lehet a leginkább alkalmazni, talán így lehetne rangsorolni ezeket a modelleket, hogy melyik az, amivel a leginkább tudunk előre haladni, a legkisebb ellenállás útjában az a modell lesz talán a legjobb a felkínált lehetőségek közül. Én ez alapján mondanám, hogy van rangsorolás.
Ez teljesen egybevág azzal, amit egy Darwin nevű tudós úgy fogalmazott meg, hogy a legjobban alkalmazkodó, igen, az fog megmaradni, az fog elterjedni, igen, az lesz, igen, sikeres. És ha én látom a környezetemben, hogy ki a sikeres, akkor az a viselkedési modell, az a szerep, az számomra kívánatos, igen, lesz, mert lám sikerhez vezet. Egy másik társadalomban, vagy ugyanak a társadalomnak egy másik csoportjában lehet, hogy egészen más viselkedés.
Igen, társadalom válogatja, hogy milyen modell lesz az, ami a leginkább segít.
Te azt mondtad, hogy egyéne válogatja. Ő azt mondja, hogy társadalma válogatja.
Én azt mondom, hogy egyéne és társadalma válogatja. Tehát van, aki váltogatni tudja a modelleket, vagy a szerepeket is saját életében, és a karrierje során... Tehát azért lesz sikeres, mert ezt tudja váltogatni, van, aki pedig fordítva, azért lesz sikeres, mert nem váltogatja, nem mindig ugyanazt képviseli magába.
Azt hiszem, ez az a drámai pillanat, amikor meg kell kérdeznem, hogy mi az, hogy sikeres?
Hát ez egy külön beszélgetés témája kell, hogy legyen, hiszen a sikernek is több dimenziója van. Van, aki az anyagi sikert gondolja sikernek, van, aki a szakmait, van, aki a gyerekeit, ha a gyerekei sikeresek.
De hát István, ki akartál térni a válasz elől, de végül is válaszoltál, mert azt mondtad, hogy az illetőnek a modelljén múlik, hogy ő mit tart sikernek.
Hát akkor a modelljének ez a végszó, nem? Egy igen, ilyen beszélgetésben talán.
Tulajdonképpen akár lehet végszó is, ha így gondoljátok. Thank you. különféle gondolkodási modellekről beszélgetünk, a Szia tanár úr sorozat Miért látjuk ennyire eltérően a világot alcímű műsorában. A zenés szünet előtt a szociális munka oktatójával és tanítványaival beszélgettem. Most nagyon másféle megközelítésű monológ következik. Ehhez nagyon hasonló téma szóba került ugyanis egy másik műsorban, a Civil Rádió buborékrepesztő sorozatának keretében, ahol régi barátom Fehér Zoltán informatikus és irodalmár tett kísérletet arra, hogy a modellek kérdését közelebb hozza számunkra. Van egy képünk arról, hogy mi vesz körül bennünket, de ez a kép sohasem teljes. A valóságnak mindig csak kis része, modellje. Hallgassuk meg Fehér Zoltánt ezekről a modellekről.
A következő kiegészítésnek azt a címet adtam, hogy mindennapi modelljeink. Ehhez először is definiálni kell, hogy mit is értek modell alatt, hiszen modellnek tekinti sok ember a repülőgépek, illetve autók, vonatok kicsinyített másolatai, akár egy divatszervező ruhakölteményeit, vagy éppen azokat a személyeket, akik ezeket egy magazinban valamilyen fotón bemutatják. Ebben a témában modell alatt én a valóságnak, vagy a valóság bizonyos részeinek a tudatunkban történt leképeződését értem. Mindannyian életünk során modellek mentén gondolkodunk, cselekszünk, és ezek mentén hozzuk meg döntéseinket is. A modellek a valóság elemeiből épülnek fel, de nem tartalmazzák annak minden részletét, más részleteket pedig esetleg pontatlanul fognak tartalmazni. A jó modell annyit és olyan pontossággal tartalmaz a valóságból, amennyi a feladataink megoldásához, döntéseink meghozatalához elegendő. De léteznek persze olyan modellek is, amelyek a valóságból kevés elemet tartalmaznak, vagy akár egyáltalán semmit, gondoljunk például a gyermekmesék világára. Péter barátom kedvenc példája a modellre az, hogyha egy teremben 10 szék van, akkor az a 10 szék akkor is annyi, hogyha én netán azt rosszul számoltam meg, vagy egyáltalán bárki soha meg se számolta. Ez a modell egészen addig működik, amíg valaki ebben a teremben a 9. széken keresztül nem esik. Én azt mondom, hogy működik ez a modell akár tovább is, mert ha én mondjuk ezt a szobát arra használom, hogy 6-8 munkatársamat hívom meg oda rendszeresen bizonyos megbeszélésekre, akkor akár ha a 9. széken keresztül estem, akkor is használhatom tovább a modellt, legfeljebb, ha arra járok, legközelebb óvatosabb leszek. És működni fog ez a modell még akkor is, hogyha 2 széket közben leselejteznek, és helyette 3-at bevisznek, tehát a valóság bizonyos mértékben megváltozott, de továbbra is alkalmas lesz arra, hogy ezeket a megbeszéléseket ott folytassuk le, tehát az én céljaimnak továbbra is meg fog felelni. És itt elérkeztünk egy nagyon lényeges ponthoz. A valóság folyamatosan változik. A modell viszont épp a pontatlansága folytán ezen változások jó részére érzéketlen lesz, jól fogja azokat tűrni, hosszabb ideig érvényben fog maradni. A modellekben való gondolkodás előnye, hogy feladatainkat gyorsabban tudjuk megoldani, és döntéseinket is gyorsabban tudjuk meghozni. Aki az üzleti életben dolgozik, az gondolom egyetért velem, hogy sokszor nagyon fontos a gyors döntések meghozatala, hiszen adott esetben, ha nem tudok kellőképpen gyorsan dönteni, akkor lemaradunk a versenyben. Azért természetesen figyelni kell a valóság változásaira, adott esetben ezek folytán korrigálni kell a modelljeinket, de ezt nem a feladat megoldás során, vagy a döntés meghozatalának pillanatában kell megtennünk. Én magam évtizedeken keresztül számítógépprogramozó voltam, nyilván munkám során magam is modellek mentén dolgoztam. Ez esetben, tehát az én környezetemben a valóságot az adott számítógép, a rajta működő operációs rendszer, programozási nyelvek és egyéb szoftverek képességeinek az összessége jelentette. Ezeket a képességeket a maguk teljességében 100%-osan nyilván egyetlen egy helyen sem ismertem, hanem kiválasztottam magamnak azokat a számomra megfelelő, számomra kényelmes, vagy számomra eredményesnek tűnő részeket, amiknek a segítségével meg tudtam oldani a feladataimat. A saját modellem, ha jó volt, akkor az eredménye az lett, hogy a programom is jól működött. A modelleknek egyébként éppen az eredmény az igazi próbája. Tehát ha a feladataimat sikeresen megoldottam, ha helyes döntést hoztam, akkor a modellem jó volt, jó modell mentén cselekedtem. Pályafutásom során nem egyszer tapasztaltam azonban azt, hogy hasonló feladatoknál az enyémmel egyenértékű eredményre jutott más programozó, más kollégám, aki nem ugyanazt a modellt használta, mint én. Ezeket az eseményeket több ízben megbeszéltük egymással, tapasztalatot cseréltünk, tanácsokat adtunk egymásnak, vagy vitatkoztunk rajta, de minden esetre azt a tanulságot levonhattuk belőle mindannyian, hogy azonos eredményhez nem csak egyetlen módon lehet eljutni. Ez azt jelenti a modellek nyelvére és a modellek világára lefordítva, hogy amennyiben az én modellem eredményes volt, tehát a feladatomat jól oldottam meg, az ugyan bizonyítja azt, hogy én jó modell mentén gondolkodtam, de semmiképpen nem jelenti azt, hogy az összes többi modell rossz. Erre a hibára figyelnünk kell, hogyha helyesen akarunk gondolkozni, és helyes döntéseket akarunk hozni. A modellekkel kapcsolatos másik hiba lehetőség az, hogy ha nem figyel az ember a valóság változásaira, akkor sem, amikor arra idő jutna, tehát nem a feladat megoldás során, vagy a döntés meghozatalának pillanatában. Mert hogyha nem figyeljük a valóság változásait, és egy régi, jól bevált modell mentén dolgozunk és gondolkozunk, akkor előbb-utóbb a valóság azért elmehet a feje fölött ennek. A korábbi példában a terem, ahol 10 szék volt, az nekem nagyon sokáig megfelelt arra, hogy 6-8 emberrel ott rendszeresen beszélgetéseket folytassak, de ha egyszer valaki kiviszi belőle az összes széket, mert a továbbiakban olyan célokra akarja a termet felhasználni, amire többé ott nem lesz szükség székekre, akkor az én modellem már nem fog működni, és hogyha továbbra is oda hívom össze a megbeszélést, akkor nem lesz hova leülni. Ez egy olyan tanulság, ami arra int minket, hogy figyeljünk a valóságra, de ne csak arra figyeljünk, hanem hogyha valaki bármiféle módon azt igyekszik a tudtomra adni, hogy az én modellemnek már nincs köze a valósághoz, akkor ezen érdemes elgondolkozni, érdemes felülvizsgálni a valóság változásait, érdemes felülvizsgálni a modellem tűrőképességét, mert hát, ha igaza van az illetőnek.
Láss, láss, ne csak nézd, ne csak nézd, láss, ne csak nézd, azt mondom, láss, mert sorsod csak így érted, lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már élned, gondolkozz, 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 értsd végre meg!
Rendszeres beszélgető társamat, Nagy Zoltánt, most azért hívtam fel, mert neki, aki a családjában autista gyermeket is nevel, nagyon közeli személyes tapasztalatai vannak az eltérő gondolkodási modellekről.
Szia Péter!
Szia, jókor hívlak most?
Természetesen, köszönöm szépen, hogy hívtál.
Zoli, azért kereslek, ahogy egy rövid levélbe előrejeleztem, mert amikor annak idején valamikor augusztusban a Rádió Bécsben beszélgettünk, autista gyermek a családban vagy hasonló címmel, akkor fölhívtad a figyelmemet egy zeneszámra, amelyik arról szólt, hogy a repülőgép Rómába indul, de egyszer csak Hollandiába érkezik, és mennyire más táj. És én azon gondolkozom azóta, hogy ha Hollandiában vagyok, akkor is tudom, hogy van Róma és Dávid szobor, és ha Rómában vagyok, akkor is tudom, hogy van Hollandia és szélmalmok. Ugyanabban az egy világban élünk. Hogy lehet ennyire más a kép, amit látunk?
Ha megengeded, megemlítem a szerző nevét, az a Zéki Zalán, a Pokolgép gitáros és az autizmus világnapjára írta ezt a Tulipános kert címbe. Ennyit a dalról, aki...
Köszönöm szépen, hogy így mondod. Nagyon jó.
Elérhető a különböző videó megosztókon, úgyhogy meg lehet hallgatni. A kérdésedre a válasz, talán a dal, most beszélünk akkor a dalról, az arról íródott, hogy ők valamit elképzelt egy saját gyerekükről, valahogy nézték a világot valamilyen szemen keresztül, és ez valószínűleg így van a többi emberrel is. De aztán bekövetkezhet, vagy bekövetkezik az életünkben valamilyen változás, ami ezt a nézőpontot egy kicsit megváltoztatja. Talán említhetem itt a Holdkötők Társaságú című filmet, amikor a Keating tanárról ugye feláll a tanári asztalra, és próbálja megtanítani a diákokkal, hogy néha nézzük meg más szemszögből.
Más nézőpontból, igen, igen.
Na most hát ez lehet saját akaratunkból is, úgy döntünk, hogy felállunk a tanári asztalra, vagy a tizedik emeletről lemegyünk a pincébe, és onnan is megnézzük a világot, vagy lehet az életünkbe bekövetkezik egy olyan változás, ami megváltoztatja ezt a nézőpontot. Mert hogy hát láthatjuk így is a világot, és láthatjuk úgy is a világot, hogy ezt most mi okozza, egy saját határozás, vagy egy külső hatás, hát ez egy jó kérdés, erre most én sem tudok válaszolni.
Azt hiszem, hogy egy külön műsort érdemel, sőt, tervezem is, hogy legyen külön műsor abból, hogy hogyan alakulnak ki ezek a képeink, ezek a modelljeink, ezek a viselkedési és döntési módszereink. Most inkább csak arról van szó, hogy egyáltalán hogy lehet az, hogy ugyanazt az egy világot ennyiféleképpen látjuk, és milyen modellek, milyen látásmódok léteznek. Nagyon sok ember hajlamos értetlenkedni, ha olyas valakivel találkozik, aki másképp látja a dolgokat, mint ő maga.
Erre is van egy nagyon jó példám, és inkább szeretem én a példákat, már ez egy picit közelebb hozzák a valóságot. Elárulok egy titkot magamról, én félek a kutyáktól. Uh-huh. Megvan az oka. Azt hiszem 2 éves volt, amikor az anyukám tolt egy ilyen kerítés mellett, és a kerítésen belülről egy hatalmas nagy kuvasz nagyon ugatva odaugrott a kerítéshez, és én akkor megrettentem. Állítólag azóta félek a kutyáktól. És van egy olyan dilemmám, amit én a tisztelem becsülöm a kutyásokat, lehet szeretni az állatokat, de például én, mikor szembe jön velem egy kutyás, és nincs kórházban a kutya, akkor én átmegyek a másik oldalra. Uh-huh. És ez egy örök dilemma, hogy én ebből a szempontból ugye más vagyok, és én nem semmi rosszat nem tudok mondani a kutyásokról, sőt, csak én pedig úgy vagyok vele, hogy én félek a kutyáktól. Megkérdezhetjük, hogy miért félsz, hát aranyos egy kutya. Hát ez így van, én ebben vagyok más, én ebben másképp látom a világot. Persze ehhez hozzájárult egy olyan körülmény, hogy nekem történt ott és akkor valami, de ez megmaradt. És akkor most mi a dilemma? Én most a szomszédasszonyomnak mondtam, hogy ne haragudj, nem szállok be egy liftbe, nem azért, mert utállak, hanem azért, mert ott van a kutya, és nekem van egy ilyen félelme. Persze ő is kezdte mondogatni, hogy most akkor így meg úgy. Tehát, hogy ez is egy másság. És ez itt egy igazi dilemma, hogy most a kisebbség mondja meg a többségnek, vagy a többség mondja meg a kisebbségnek. Szerintem ezt mi ketten itt most ebbe a beszélgetésben nem fogjuk tudni jelenteni. Nem tudom, hogy válaszoltam el.
Nagyjából igen, mert egyrészt elmondtad, hogy ez nem logikai kérdés. Neked 1000-szer meg lehet magyarázni, hogy a kutya milyen aranyos és nem veszélyes. Nekem nem voltak ilyen élményeim, és mikor kisgyerekeim voltak, és sétáltunk az utcán, én akkor is még azt is megengedtem, hogy idegen kutyához oda menjenek, ha láttam, hogy az egy fegyelmezett, jól nevelt kutya, mert egy egészséges állat egy kölyköt nem támad meg. Nem is volt semmi probléma. Mi ebből a szempontból másképp érzünk, és hiába magyaráznánk logikailag egymásnak az érzéseinket, az érzés akkor is megvan.
Hát igen, és ettől függetlenül az én gyerekeim ugyanúgy, ahogy a tieid volt, oda mennek a kutyához, megsimogatjuk őket, tehát hogy ezzel nekem az égvilágon semmi bajom nincsen, csak hát, hogy ha találkozok a kutyával, akkor így van. Ezek történnek. Tehát azért mondom, hogy nem senki ellen sem vagyok, csak hogy ugye ez megint egy ilyen, valószínűleg én vagyok kisebbségben, aki fél a kutyákkal.
Ebből a szempontból ez teljesen mindegy, hogy kisebbségben vagy-e. Neked van egy ilyen érzésed, és ezért nem szállsz be a liftbe, ha már ott van a szomszédasszony a kutyával, vagyis egy adott helyzetben hozol egy olyan döntést, amelyik teljesen mindegy, hogy logikusnak tartod-e vagy nem, neked az érzéseidből következik.
Így van.
Fölfoghatom úgy, hogy mások is esetleg kora gyerekkori, vagy akár milyen élmények hatására, vagy számukra hiteles személyek közléseinek a hatására kialakítanak olyan érzelmeket, amelyeket nem tudnak és nem is akarnak esetleg megmagyarázni maguknak, de a viselkedésüket befolyásolja?
Azt hiszem, igen, bár nem vagyok pszichológus, tehát ebben a témában nem vagyok jártas, csak a saját tapasztalataimat tudom elmondani, ez volt ez a kutyás téma, igen, tehát valószínűleg van. És ugye ez kívülről nem látszik, lehet, és én is nézem, hogy amikor szembe jön velem egy kutyával, egy ember, és én átmegyek a másik oldalra, akkor látom a szúrószemeket, hogy na most mit csinál ez az ember, miért vagy át. És hát nem lehet ezt mindenkinek megmagyarázni.
Nem lehet mindenkinek megmagyarázni.
Nincs írva a homlokomra, hogy mi a viszonyom a kutyával.
De akármi is lehet, ez indokolhat szúrós nézéseket?
Nem tudom, Péter. Azért, tehát, hogy amikor, tehát amikor most is beszélgetünk, előbb-utóbb el fogunk jönni az alapvető erkölcsi dilemmához, hogy ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye? Tehát, hogy ez lassan elérkezünk oda. Nem tudom, lehet, hogy oda kell nekem menni a szúrószemhez és megmondani, hogy te nem tőled, vagy nem, nincs velem bajod, csak egyszerűen félkiáltal, nem tudom. Vagy bele kell tenni, vagy bele lehet, vagy el lehet mondani a kutyásoknak, hogy na hát, hogy vannak ilyen emberek, és nem téged után, hanem egyszerűen vannak ilyen élményei a kutyáktól.
Itt most arról volt szó, hogy az az elképzelt valaki, aki szúros szemmel rád néz, anélkül, hogy tudná, feltételez egy okot a viselkedésed mögött. Milyen alapon? Százféle okot lehet.
Hát igen, és most megint hozhatjuk a példákat akár az autóvezetésből, akár rádudálok valakire, mert éppen nem azonnal indult el a piros lámpától, és lehet, hogy éppen akkor kapott valamilyen rossz hírt a családjából, stb. Ez egy elég érdekes téma, hogy ezek a, hát nem hívnám én előítéletnek, csak hogy ugye ez megint, hogy általában az emberek szeretik a kutyát, és mindenki oda megy és megsimogatja, társadalmilag elfogadott, és ha valaki kilóg ebből a sorból, egy picit elkezdik.
Valaki kilóg ebből a sorból, nem a várt séma szerint viselkedik.
Így van, így van.
Van ennek egy sokkal durvább verziója. Az egyik hallgató, akivel beszélgettem, sőt, kettő is, elmondta, hogy pénztárosként dolgozott valami élelmiszeráruházban. És mind a kettő elmondta, hogy ez szerepzavarhoz, viselkedési zavarhoz vezet, mert ő adott esetben, ha például jön valaki és fillérezget, és kiderül, hogy nem elég, vagy épp csak elég a pénze arra, amit vásárolt, ő emberként egész másképp viselkedne, mint ahogy pénztárosként viselkednie kell.
Hát igen, erről az a véleményem, hogy vannak szabályok, társadalmi, családon belüli jogszabályok, törvények, stb., amik valamit előírnak, amiket be kell tartani. Emellett pedig van az embernek az úgynevezett saját erkölcsi iránytűje, ha lehet ezt így nevezni, ami alapján ő egyébként a hétköznapokban él. És hát amikor ezeket úgy összekavarodik, vagy összeveszekednek, akkor vannak az a igazi dilemmában az emberek. Most ő megsérti a szabályokat, és odaadja annyi pénzét, amennyi ott kigarasoskodott az illető, vagy azt mondja, hogy nem kérem szépen, én ezt most nem tudom ennek odaadni, mert nem tudom, mi történik. Vannak erre megoldások persze, de most ezeket nem említsem. Én itt ezt mondom, ezt az erkölcsi iránytű, tehát hogy az egy ő saját döntés, ő majd el fogja dönteni, hogy most akkor betartja a szabályokat, és esetleg, ha arra valaki rájön, annak valamilyen következménye lesz, vagy csinálja azt, amit az ő erkölcsi iránytűje mutat, vagy ő teszi be a pénzt, nem tudom. Ez mindig adott helyzettől függ, ott és akkor én sem tudom, hogy döntenék.
Az adott konkrét helyzetben ő nem igen dönthet másképp, nem lehet nála pénz, amit betesz, és nem segíthet a vásárlónak, mert az oktatójuk hívta fel erre a nyilvánvaló dolgra a figyelmet, pillanatok alatt elterjedne, hogy ki az a pénztáros, aki segít, és mindenki önálló állna sorba, akinek gondja van, vagy aki úgy akar tenni, mintha gondja volna. Tehát nem léphet ki a szerepből.
De abban ugye megegyezhetünk, hogy ettől neki még van egy dilemmája.
Nagyon nagy, már csak azért is, mert ő szociális munkás hallgató, tehát ő egy segítő munkakörre készül, és közben olyan helyzetekkel találkozik, amelyekben a hivatása szerint köteles lenne segíteni. erre ez lesz a foglalkozása, és most az adott helyzetben nem teheti meg, hogy segít. És hát végül is nem tudok mást mondani, mint hogy két dolgot tehet, elvállalja ezt a munkakört, és akkor a munkakör szabályai szerint jár el, vagy nem vállalja el a munkakört.
Igen. Ebben egyezünk, hogyha mondhatom, nincs sok minden másban is.
Mivel foglalhatjuk össze ezt a témát, hogy ugyanabban a világban élünk, de más-más modellek szerint viselkedünk, döntünk, gondolkodunk?
Hát én megint előhoznám ezt az erkölcsi iránytű. Tehát, hogy mindenkinek mást mutat ez az erkölcsi iránytűje, mindenkinek mást mond a lelkiismerete. Az, hogy, és hogy ez egyezik-e azzal, ami a mondjuk úgy, hogy a társadalomban elfogadott szabályok, szokások, értékrendek, persze adott társadalomban, az egy igazán jó kérdés. És ami fontos itt, hogy ezek a dolgok mindig az egyénben csapódnak le, tehát az egyénnek a döntéseit befolyásolják, hogy most pénztáros lesz, vagy szociális munkás lesz. Ha ezt ilyen röviden összeadjuk.
Ami ezeket az erkölcsi szabályokat illeti, ezt is megállapítottuk. Minden társadalomban és minden korban eltérőek ezek a szabályok. A Szilíciumvölgyben, vagy a Neandervölgyben, vagy Lesbos szigetén, vagy az Inkák között, vagy az ókori Görögországban, vagy egy mai ipari társadalomban föl lehetne sorolni olyan tevékenységeket, amelyeket az egyikben teljesen elfogadnak és díjaznak, a másikban pedig szinte büntetik.
Igen, de hát én el szoktam mondani, hogy ettől szét az egész, ettől színes a világ, hogy különbözőek vagyunk, különböző félét látunk. Nagyon furcsán néz neki, biztos sokan olvasták az Orwellnek az 1984 című regényét, tehát, hogy én nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol mindenki egyforma, és mindenki minden reakcióra, vagy minden akcióra, minden reakció ugyanaz, az szerintem egy picit túl szürke lenne.
Hadd mondjam el neked, búcsúzóul, hogy nagyon szeretném, ha ez a sorozat, ez a beszélgetés sorozat a rádióban arra felé kanyarodna, hogy különféle konkrét értékrendeket és gondolkodásmódokat be tudnánk mutatni, azzal, hogy egyetérteni nem kötelező, de megérteni nagyon is fontos. Hogy aki másképp gondolkodik, mindig micimackóra hivatkozom, amikor azon töpreng, hogy milyen érzés lehet más valakinek lenni, mint ő. Beszélgessünk erről, és én azt hiszem, hogy mindannyiunk helyzetét az egész életben megkönnyíti, hogyha különféle gondolkodásmódokat is meg tudunk érteni.
Én is ennek a híve vagyok, hogy fogadjuk el a mások másságát, a mások értékrendjét és nézőpontját, akár a tulipános kertben nézünk.
Igen. Ez nem azt jelenti, hogy mások értékrendjével, gondolkodásmódjával, döntéseivel mindig egyet kell érteni, csak legyünk tisztában azzal, hogy miért és hogyan gondolkodik a másik. És ez már önmagában nagy eredmény volna.
Természetesen egyezünk ebben is. Hát folytassuk akkor ezt a beszélgetést.
Folytassuk a beszélgetést. Köszönöm, hogy most ezzel fölhívattalak. További
köszönöm szépen, hogy
minden jót.
Az elmúlt órában a Rádió Bézs Szia Tanár úr című gondolkodó megoldás kereső műsora jelentkezett, amelyik páratlan heteken szerdán 15 órától olyan témákról szól, amelyek bármelyikünket érinthetnek, de amelyekkel kapcsolatban hol sajnos, hol szerencsére a legtöbbünknek nincs személyes tapasztalata. A mai műsor alcíme ez volt, miért látjuk ennyire eltérően a világot. Köszönöm a nyílt válaszokat, a kellemes beszélgetést a vendégeimnek, dr. Varga István PhD fokozatú egyetemi adjunktusnak és szociális munkaszakos tanítványainak, Millei Melindának, Fabisz Elizabeth Erzsébetnek és Steiner Feliciánnak, Fehér Zoltán informatikus és filológus barátomnak, és az autista gyermeket nevelő Nagy Zoltánnak. Nagy érdeklődéssel várjuk a rádió Facebook oldalára érkező hozzászólásokat. További szép napot kívánok!